Sziasztok! Ez a Csütörtöki Könyvklub podcastja. Vendégem ezúttal is Benkő Évi.
Sziasztok!
Évivel a korábbi adásunkban már beszéltünk életművekről is, akkor Évi említette, hogy John Williams az egyik kedvenc szerzője. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó apropó volt arra, hogy életművekről beszélgessünk, olyan írókról, akiknél azt éreztük akár egy-két könyvvel olvasása után, hogy mindent el szeretnénk olvasni az adott szerzőtől. És nekem van is egyébként egy jó sztorim, egy személyes kapcsolódásom ehhez. Nekem egy egyetemi szeminárium, egy Paul Auster szeminárium hozta meg az apropót ahhoz, hogy... Tehát először akkor volt olyan szerintem életemben, hogy egy szerzőtől szinte mindent... Tehát nagyon sok könyvet olvastam így egymás után, rövid idő alatt, és hogy utána azt éreztem, hogy mást is szeretnék még olvasni. Tehát nem az volt, hogy elvette a kedvemet a további regényeitől, vagy műveitől, hanem tényleg így beszippantott, és tényleg azt arra gondoltam, hogy még szeretnék. Paul Auster tipikusan ez az író szerintem.
Abszolút. Ő az, akit, hogyha elkezdesz olvasni, és ráérzel az ízére, akkor ő nem enged. Tehát van egy ilyen austeri univerzum, ami hogyha megtalál, akkor ott lehet bolyongani bőven. És pont azt gondolom, hogy Paul Auster, és én nekem is ugye van több olyan író, akinek majdnem az egész életművét olvastam, és azt kell mondjam, hogy nem kiegyensúlyozottan jó minden műve, hanem az összességében nézve az egész életművet tudom értékelni, és nem pedig mint önálló kötetek. Nem tudom, hogy érted-e, amit szeretnék mondani, de hogy alapvetően ugye Paul Austernél is vannak motivumok, átkötő elemek, ami miatt izgalmas lesz, hogyha nem egyet olvastál, hanem többet, akkor így felcsinál a szemed, hogy hé, ez a másik könyvben is volt, vagy hogy...
Tudod, hogy mire számíts? Tehát az intertextualitás, a metatextualitás, ez például nagyon fontos. Tehát az, hogy folyamatosan játszik irodalmi művekkel, meg ugye nagyon ügyesen utal olyan dolgokra, amik mondjuk más könyvében is megjelent már. Tehát ez alapvetően ez egy nagyon-nagyon érdekes, ugye, ez a játékosság, ez egy fontos...
És azért nehéz, hogyha valaki csak egy könyvet olvas tőle, és lehet, hogy nem a legjobbat kezdi, vagy nem tudom, tehát nem éppen nincs ráhangolódva, hogy ő azt mondja, hogy hát ezt nem érti, hogy ez miért olyan jó. És akkor mindig azt mondom, hogy de még adjál neki még egy esélyt, mert lehet, hogy ott lesz az a pont, amikor meglátod, hogy mi ennek a kis pikantériája, mert azt gondolom, hogy Paul Austerben nagyon sok kis pricska van, nagyon sok humor van, és hát ő maga New York, és ő maga Amerika.
Kicsit beszéljünk szerintem róla, ugye egy Brooklynban élő íróról van szó, ezért hangsúlyoztam, hogy Brooklynban, mert szerintem fontos helyszín azért nagyon sok regényében, és a 70-es évei közepén jár szerintem.
Igen.
Egyébként az első felesége is író volt, Lydia Davis volt az első felesége, és a jelenlegi felesége is, Siri Hustvedt is író. És szerintem magyarul a 90-es években jelent meg talán először, és nem tudom, hogy már az első könyvet is Pék Zoltán fordította el, de azért nagyon egy alap, tehát szinte minden regényének Pék Zoltán volt a fordítója. Az Európa kezdte el kiadni még a 90-es években a könyveit. Én, amikor egyetemre jártam, akkor az európás könyveket, mert ugye nem mindent, hát ugye elérhetőbb volt még akkor a magyar kiadást olvasni, és nem az angolt. Nálunk most már ilyen problémái senkinek sem lehetnek. De ugye az az érdekes, hogy ő nagyon sokáig viszont nem volt elérhető magyar nyelven nagyon sok regénye, de tényleg nem volt kapható a boltokban az Illúziók könyve sem, az Orákulum éjszakája sem szerintem, tehát talán a New York trilógia is hiány cikk volt sokáig, és néhány évvel ezelőtt a 21. század kiadó kezdte el újra gondozni az életművét. És ugye ez fontos, hogy az életmű gondozása, ez nagyon fontos abból a szempontból, amikor életművekről beszélünk, vagy életmű kiadásoknak a követéséről, vagy beszerzéséről beszélünk, hogy rengetegszer ezek megszakadnak, ezek az életművek, ha külföldi szerzőről van szó. Ugye néhány könyvet mondjuk tudjuk olvasni egy írónak, de hogyha nem fogy elég jól, akkor hiába is szeretnénk a következő könyveit olvasni, de nem lesz magyar nyelven elérhető. Egyébként Paul Austernél is ez történt, tehát neki máig vannak olyan könyvei, amik nem jelentek még meg magyarul. Én olvastam őket angolul, de magyarul még nem elérhetőek. És egyébként nála a 4-3-2-1 című nagy regénye, ami azt hiszem, hogy Bookert is nyert, az volt szerintem, ami igazán ezt a robbanást behozta.
Magyarországon,
igen. Tehát egyébként ő kint már nagyon régóta népszerű író. Lévai Balázs műsorában, a bestsellerben is vendég volt, tehát ha emlékeztek, akkor Lévai Balázs például ellátogatott hozzá Brooklynba, Köves Gábor is csinált vele interjút, tehát ő azért így egyébként is egy elég nyitott író, egy viszonylag könnyen lehet vele szerintem, aki szeretne interjúzni, akkor az el tudja. Legalábbis akkoriban mindenképpen könnyebben el lehetett ezt így intézni vele. És tehát nekem ez a szeminárium, Paul Auster szeminárium volt az, amikor így zsinórban olvastam a New York trilógiát, ami a leghíresebb könyvének számít. Ugye ez egy nagyon, nagyon műfai számomra, és nagyon eredeti.
Ja, nekem kedvencem.
És egyébként én nem szoktam ajánlani, hogy ezzel kezdjék mások, mert egy nagyon nehéz
kemény
könyv.
Igen.
Tehát aki mondjuk nem nyitott az ilyen kísérletezőbb műfajú könyvekre, meg hangulatú regényekre, azokat szerintem elriaszthatja egyébként Austertől. Én általában a Holt Palota című regényét szoktam javasolni, mert ez egy gyönyörű szép könyv, tényleg, és olyan annyira sok rétege van, annyira sok minden történik benne, és tényleg olyan jó érzés olvasni. Nagyon sokféle olvasói igényt meg elvárás szerintem maximálisan kielégít a Holt Palota. Hogy nálam az, én azt mondom, hogy az legyen a belépő könyv, hogyha Paul Austertől szeretnénk olvasni. És nekem nagy kedvenc még az Illúziók könyve, az Orákulum éjszakája és a Véletlen zenéje. Ezek egyébként mind témák voltak ezen a szemináriumon, tehát jó sokat olvastunk Austertől. És ezek egyébként eléggé kapcsolódnak is egymáshoz, így hangulatukban. Tehát azt mondanám, hogy ők azért egy korszakát tükrözik Austernek.
Az én kedvencem a már említett New York trilógia, ugye, amiről azt kell tudnunk, hogy ez az igazából az első saját néven megjelent regénye. Ugye először írt egy kis regényt, elküldte, és visszadobták, hogy ez mi ez. És akkor ő erre bérszemet kapott, és még írt hozzá kettő másik sztorit, és ebből lett a trilógia. És valahol összekapcsolódik ez a három sztori, spoiler veszély, úgyhogy nem folytatom, de hogy ez amúgy szerintem egy nagyon humoros történet. Olyan, például, most csak hogy így a nevekkel, ahogy játszik, hogy most lehet, hogy nem jól mondom, mert nem pontosan emlékszem, hogy White megkéri Blue-t, hogy figyelje Black-et. És akkor a történet végén a Black figyeli már Blue-t. És akkor már az olvasó kapkodja a fejét, hogy most ki figyel kit, és igazából ez egy nagyon fontos motivum az Austernek, hogy a megfigyelő és a megfigyelt játéka, ugye ő egy író, és ő majdnem minden regényében van egy író, vagy valaki ír, vagy éppen íróvá válik, és nagyon foglalkoztatja azt, hogy mitől válik valaki jó íróvá, és mitől, hogy születik meg a történet. És például a New York trilógiában is vannak írók.
És nagyon sok regényében vannak írók, igen, ez egy abszolút
fontos. Igen, ugye a 4-3-2-1 is erre van felfűzve, igen. Főleg a Holt Palotában is egy író születik, igen. És ugye a New York trilógiában lesz a megfigyelt és a megfigyelő, aki az író, így összefonódnak, és felcserélődnek a szerepek, és egy nagyon komikus helyzet áll fenn. Úgyhogy nekem a New York trilógia az egy abszolút kedvenc, illetve hát a Holt Palota és a Mr. Vertigo.
Igen, igen.
Ami egy kicsit más, meg kicsit kilóg. Szerintem a legegyszerűbb történet, az egyik legegyszerűbb sztoria Paul Austernek. Talán ez még nem is New Yorkban játszódik.
Amerika. Szerintem, amikor egy kicsit ilyen univerzálisabb témák, vagy minimum azért a New Yorkon túli, igen, témát kat is tartalmazó regényeiről van szó, akkor a Mr. Vertigo egy nagyon fontos példa, mert itt gyakorlatilag Amerikát járjuk be keresztül
kasulebben a egy magyar zsidó arra teszi fel az életét, hogy egy 9 éves kisfiút megtanítson repülni. És hogyha nem sikerül, akkor ő véget vet az életének, és akkor ez egy ilyen cirkuszi sátorból induló sztori, ami egy ilyen nekem a Django elszabadul volt így elsőre, ami így beütött, hogy ez kb. Ez így úgy kezdődik. Aztán átmegy az egész sztori egy ilyen ponyvaregénybe, tehát ott már maffia, meg minden van. Szóval az egész nagyon humoros és egy kis Kill Bill-es beütés, tehát hogy akinek így ez...
Tényleg egy ilyen road movie egyébként. Igen. Tehát abszolút az, ahogyan bejárja ez a igen, szereplő tehát, Amerikát, tehát egészen extrém alakokkal
igen,
hozza össze a sors. Igen, tehát ugye nagyon sok szürreális dolog történik. Ugye ez is egy fontos jellemzője az Oster regényeknek, hogy azért mindig van benne, nem egy mágikus, tehát nem mágikus realizmusról van szó, hanem mindig van valami olyan kis csavar, ami egyébként nem lepődsz meg, ahogy olvasod a könyvet, de egyébként azért nem egy hétköznapi
dolog. Hát a karakterek nem szokványosak, igen. Mindenki bogaras valamilyen szinten. Ugye a Holtpalotában ugye három főszereplő van, azért hozzá kell tenni, hogy nagyon férfi központú pólóster, tehát női szereplők nincsenek.
Mellékszereplőként vannak, mert ez nagyon sokszor fontos, hogy az Illúzió könyvében is egyébként, vagy az Orákulum éjszakájában mondjuk egy nővel a kapcsolata a főszereplőnek, de azért igen, ezek igen. Mind férfi.
De hogyan fura férfiak. Hogy van benne, azt hiszem a Holtpalotában a kalapos, ugye ő egy ilyen nagy hústorony.
Igen.
Akkor a fog, ő meg egy ilyen kis vékonyka, soványka ember, aki nihilista lesz, annak áll neki, ez lesz az élet célja, hogy semmi. És mindenki nagyon, nagyon torz, és mindig úgy tudja ezeket megjeleníteni, hogy így érzed, látod, szagolod, tehát ezt a nagy hústornyot is így meg tudod fogni, hogy milyen az a hústorony, aki közlekedik ott a világban. Szóval nagyon jó karakter építési technikákkal rendelkezik, tényleg elképesztő. Úgyhogy a Holtpalota, az abban benne vannak ezek a kis ósztari kis finomságok. Ugyanakkor csak részben játszódik New Yorkban, ugye azt hiszem a másik nagy helyszíni a Colorado, és nagyon jól tud ezzel a terekkel játszani, mert New York az mindig egy ilyen szűk tér. Tehát, hogy ott hatalmas nagy felhőkarcolókban vannak bezárva az emberek, ilyen üvegkalickába, és még, hogyha olvasod ezeket a könyveket, akkor azt érzed, hogy szűk a tér, és mindenki lát mindenkit, mert nagy üvegablakok vannak, és a Holtpalotában meg kivisz a sivatagba. És akkor a történet ettől válik nagyon hangulatosan, hogy ott Colorado-ban meg összeér a föld és az ég, és az egész egy ilyen holdbéli táj, és ettől nagyon hangulatossá válik az egész sztori, és vannak benne indiánok. Szerintem amúgy mondhatni, hogy egy ilyen klassz kis fiús regény, de közben pedig nem.
Igen, igen. Nagyon, több regényében is érzem azt, hogy kicsit ilyen road movie jelleggel, amikor azt hiszem, hogy a Véletlen zenéjében indul el egy szábbal a főhős, így elindul a semmibe, így Amerikába, így végig autózza Amerikát. És tényleg egyébként ez egy jó írói technika arra, hogy ugye bármilyen alakkal összehozhatja a sors, tehát hogy nem érződik erőltetetnek, vagy különösnek, hogy milyen fura alakokkal ismerkedik össze a főszereplő, meg hogy bármi megtörténhet tényleg, és hogy egyszer, tehát hogy nem nincs bezárva egy helyszínre, és hogy az ott hihető karakterek szerepelhetnek csak a sztoriban, bárkit az útjába sodorhat. És bármi megtörtént. És pont ettől olyan jók egyébként ezek az Oster regények, hogy nincs az a fajta, tehát még amikor komoly és drámai dolgokról van szó, ott is abszolút a humor mindig nagyon-nagyon fontos eszköz, és nagyon jól tudja oldani az ilyen nehéz, traumatikus vagy tragikus helyzeteket.
Könnyen lehet olvasni, azt gondolom. Kicsit a mélyebbre nézve azért nem könnyű olvasmányok, de vannak tényleg viszonylag egyszerű történetvezetései. Például amik a 4-3-2-1-ben nagyon oda kell figyelni, tehát nyilván annak a szerkesztése, meg szerintem kicsit ki is lóg az egész életműből, hiszen ez egy óriási nagy regény, 4 életút, és ugye neki ez egyik fő motivuma, vagy kérdése az, hogy mi lett volna, ha, és ezek a sorsfordító pillanatok az ember életében hogy hatnak ki. És ez szerintem kb. Minden regényében ott van, hogy mi lett volna, ha. És ez a 4-3-2-1-nek szerintem ez a mindennek a csúcsa.
Igen, ugye ez a fő téma, abszolút.
Fő téma, és ugye...
Meg amúgy terjedelemben is, tehát neki általában ilyen 200-250 oldalas regényei szoktak lenni, és ugye ez egy majdnem 1000 oldalas regény a 4-3-2-1.
Igen, és amúgy egy remek ilyen művészettörténeti áttekintés is, tehát, hogy hatalmas nagy tudással rendelkező.
Az biztos a felesége legtalálta, mert a Siri Hustvednek vannak még egyébként nagyon, ő azt a művészettörténész is, és ő ír sokszor, az ő regényeiben fontos téma még.
Igen, úgyhogy szerintem mindenki fog találni olyat, ami az Osterből számára megkedvelhető és szerethető tényleg.
És pont nemrég jelent meg egyébként egy olyan Oster könyv, ezt még nem is olvastam én sem, a Magány feltalálása, azt hiszem az a címe, ami eddig még nem volt olvasható magyar nyelven, és ez pedig az apjának a története, hogyha jól emlékszem.
Nem olvastam még. De amúgy, hogyha Osterrel akar valaki ismerkedni, hát ugye forgatókönyveket is bőven írt, sok-sok filmjén magyarul is megnézhető, úgyhogy lehet csemegézni.
Igen.
Sokszor van, hogy nem is tudjuk róla, de hogy hú, hát ez is az Oster nevéhez köthető.
Ugye Oster abból a szempontból nem extrém példa, hogy mondjuk viszonylag hamar elérhetővé vált magyar nyelven is. Margaret Atwood az, aki egy olyan példa, akit én már majdnem 20 éve felfedeztem, teljesen véletlenül. Spanyolországban nyaraltunk, olvasmányt kerestem egy ottani boltban, és pont a Vak bérgyilkos című regénye volt angol nyelven, a Blind Assassin című regénye volt kapható, és rajta volt egy nagy Booker Prize pecsét, vagy ilyen plecsni.
Jó hívó szó.
Mondtam, hogy ez, elolvastam, hogy miről szól. Én amúgy is eléggé, tehát nekem jól el tudják adni egyébként az irodalmi díjak a szerzőket, úgyhogy mindenképpen ezt a könyvet vettem akkor meg, és annyira tetszett nekem a Vak bérgyilkos, hogy a szakdolgozatomat is ebből írtam később, tehát egyből ráharaptam, és kevés pont abban az időben is írtam, és az érdekes, hogy a másik dilemma egyébként, vagy a másik lehetőség még Ishiguro volt nálam, tehát Kazuo Ishiguro Remains of the Day, a Napok romjai című regénye volt még az, ami egy hatalmas kedvenc, de végül a Vakbérgyilkosra esett a választásom, és ugye akkor még kevés senki, hogy én angol szakra jártam, tehát ott nem volt annyira ismeretlen Margaret Atwood, egy kanadai írónőről van szó, akinek egyébként már érdekes mondaná, azt hiszem, hogy a 70-es vagy 80-as években jelent meg magyarul is regénye, egy-egy regénye volt kapható, de ugye nem volt gondozva az életmű, tehát nem úgy jelentek meg a regényei, ahogyan most, ugye jelenkor kiadó gondozásában. És a Szolgálólány meséje című regénye is megjelent annak idején, tehát ugye amíg nem lett belőle sorozat, addig nagyjából senki nem hallotta a nevét. És az HBO-s sorozat volt az, ami berobbantotta, Atwoodot nálunk is, és szerintem a lehető legjobb dolog, ami történt tényleg így. Neked is a sorozat volt az, ami megismertetett Atwooddal?
Nem láttam a sorozatot, de nyilván ez volt, ami felhívta a figyelmemet Atwoodra, és általában úgy szoktam, hogyha valamennyire ennyire felkapott sorozat, ugye nem csak a Szolgálólány meséjét filmesítették meg, akkor én szeretem elolvasni. És akkor utána eldöntöm, hogy na, ebből most szárok-e még rá időt, vagy nem. Na hát ez mondjuk olyan volt, hogy nem szántam rá több időt, és nekem az Atwooddal való kapcsolatom rögösen indult. Tehát a Szolgálólány meséje, az nekem elsőre nem ment át.
Nekem egyáltalán, abszolút nem ez a kedvencem tőle.
Konkrétan tehát... így fogtam a fejem, hogy nem. Tehát, hogy ez micsoda.
Szerintem a többi regényem úgy sokkal jobb. Tehát abszolút, az érdekes, hogy...
Abszolút. És én egy jó 2-3 évre azt mondtam, hogy köszönöm, Atwood. Lehet, hogy még akkor ugye nem is jelent meg magyarul más.